Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma ismét kiderült, hogy ha esik, ha fúj, ha fagy, a családoknak érdemi védelmet csak az Orbán kormány tud garantálni. Írta a szerda esti közösségi oldalán tett bejegyzésében a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely közölte, Magyar Péter most a kormány szerdai döntését, a januári rezsistoppot támadja, hozzátette. A Tisza párt és a DK az elmúlt években el akarta törölni a rezsicsökkentést. Magyar Péter szerint a rezsicsökkentés humbug. Bódis Krisztina, Tiszás képviselőjelölt pedig azt mondta a rezsicsökkentésről, hogy van, amikor ha többet fizetsz valamiért, az sokkal jobb dolog, sorolta a miniszter. A januári fagyban gyorsan kiderült, hogy a baloldal által eltörölni akart rezsicsökkentés mégsem rossz. Olyannyira, hogy először a DK, majd rájuk csatlakozva a Tisza is a rezsicsökkentett gázár mértékének megemelését javasolta, fogalmazott. Célunk az emberek megóvása a rendkívüli hideg miatti januári többletfogyasztás terhétől. Hajrá rezsistopp! Írta az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Cepek Gábor kifejtette, az ellenzéki pártok nem elég, hogy a múltban minden egyes lehetőséget megragadtak arra, hogy ezt az intézkedést eltöröljék vagy megtörjék, akár önszántukból, akár Brüsszellel karöltve. Folytatják a sormintát, a most bejelentett januári rezsistoppot is ütik, holott ennek a célja minden magyar család megóvása a hideg miatti januári többletkiadásoktól, emelte ki. Ezzel szemben a Tisza és a DK egy tőről fakadó javaslata csak a rezsihatár feletti fogyasztókat érinthetni, hívta fel a figyelmet. Brüsszel elárulta a gazdákat, Ursula von der Leyennek távoznia kell, az ő felelősségét nem lehet eltusolni, nyilatkozta a közösségi oldalán Nagy István agrárminiszter. Szerdai videó üzenetében a tárcavezető kijelentette, nincs vége a harcnak az Európai Bizottság által aláírt megállapodás ügyében, és messze nem elég az Európai Parlament szerdai döntése, amely alapján kikérik az EU bíróságának jogi véleményét. Ez csak egy brüsszeli sebtapasz, színjáték, időnyereségnek jó, tette hozzá. A magyar egyetemek ismét előreléptek a nemzetközi rangsorokban, mondta a kulturális és innovációs miniszter a közösségi oldalán. Hankó Balázs az oldalára feltöltött videóban közölte. Megjelent a Times Higher Education szakterületi rangsora, amelyben a Semmelweis Egyetem a legjobb 200 intézmény közé került. Ez jelentős előrelépés, hangsúlyozta, hozzátette. A Semmelweis Egyetem Közép-Európa legjobb orvostudományi egyeteme lett. 4 kadétiskola 42 növendékének részvételével tartották meg a Szemere Miklós lövészversenyt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Újfehértó Honvédelmi Sportközpontjában. Az esemény díjátadóján Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, a KDNP frakció vezetője arról beszélt. A szövetségnek a 2017-es megalakulása óta legfontosabb feladata, hogy megszólítsa a fiatalokat a különböző honvédséghez, katonasághoz kapcsolódó sportokon keresztül. Ők olyan többletképességekkel és kompetenciákkal gazdagodnak, amelyekkel, ha szükséges, akkor a hazát is tudják védelmezni, fogalmazott a szövetségi elnök. Sok fiatalt hoz helyzetbe, emellett a helyi gazdaságot is erősíti az Otthonstart program, amelynek köszönhetően 20 milliárd forintnyi hitel érkezett Veszprém vármegyébe, közölte a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára várpalotai sajtótájékoztatóján. Panyi Miklós elmondta, az Otthonstart program, amely fix 3%-os kamatra kínál lakásvásárlásra fordítható kölcsönt, az egész országot megmozgatja. Hozzátette, szeptember 1-je óta több mint 1000 hitelkérelem érkezett Veszprém vármegyéből. Ezek közül 700-at már elbíráltak. Fontosnak nevezte, hogy minden második hiteligénylés mögött fiatal házasok állnak. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős vagy borult, helyenként tartósan párás, zúzmarás, ködös időre számíthatunk. A felhőzet napközben időszakosan szakadozhat, vékonyodhat. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb szitálás, únos szitálás, esetleg hószállingózás fordulhat elő. Az Észak-Dunántúlon néhol élénk lökések kísérhetik a délkeleti szelet. A hőmérséklet -2 és +2 fok között alakul. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hosszú egy nap volt, vége nincs út, apróra váltott, de végre a múlt. Oldsd el a lámpát, jó így a sötét, függöny a holdon, jég hideg kép. Dőj hátra lassan, engedj közül, ne kérdezz a holnapról, sem rontod el. A holnap egy másik világ. rád.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Gróh Gáspár irodalomtörténészt, kritikust, a Magyar Szemle korábbi főszerkesztőjét, akivel folytatjuk a Kerengőben január 2-án elhangzott beszélgetésünket. Ezúttal édesapja Gróh János festőművész életútjáról szerkesztett kötete kapcsán beszélgetünk, amelyről a könyv Szubjektív jegyzetek apám életéről című fejezetében így vall. Idézem. Apám életútjáról nehéz írni. Nem csak azért, mert az apám volt. Külső története nem mond sokat. Ő maga is eseménytelennek érezte, holott minden napjának megvolt a története. Színes és gazdag gyerekkorát, a képzőművészeti főiskolán töltött sokat ígérő éveket a legsötétebb rákosi korban félredobottság követte. Innen kellett volna visszaküzdenie magát tervezett pályájára. Ez nem történt meg. Helyette egy másik életút következett. 1956 váratlan tüneményén kívül meglehetősen egyhangú, egyetlen munkahely a nyugdíjig, ami meghozta legszebb alkotó éveit, majd negyed századot. De lehet-e kárpotolni valakit azért, hogy úgy élte le élete alkotása leginkább alkalmas részét, hogy annak kereteit nem ő alakíthatta. Pótolja veszteségeit, hogy ahova került, ott is helytállt, maradandót alkotott, és megtalálta benne önmagát is, de csak jobb híján. Ez nem csak az ő kérdése lehet, hanem a generációjáé is. Idézet vége. Kérem, foglalja össze a műsorunkat hallgatók számára, miért is tartotta fontosnak, hogy szerkesztett formában összeállítsa és közölje édesapja Gróh János festőművész kéziratban maradt tanulmányait, írásait, kiegészítve alkotásaival és a családi fotókkal.
Ez egy nehéz kérdés, mert ugye az ember családtagról mégis másként gondolkodik, ugye nem véletlen, hogy orvosoknak sem helyes, vagy nem szokás, vagy nem is szabad alap esetben családtagot műteni. Úgyhogy én is tulajdonképpen emiatt úgy gondolkodóba is szoktam esni, hogy ez miért van így, hogy én ezekkel az ügyekkel foglalkozom. De tulajdonképpen nem azért foglalkozom ezzel, mert apámról van szó, hanem azért, mert sok szempontból egy sajnos valamennyire tipikusnak mondható életút az övé. Egy olyan emberről van szó, aki művész lehetne, de hát amikor ő végzett 1949-ben, akkor már nem volt módja arra, hogy akár a képzőművészeti főiskolán ott maradjon további művészképzésre, egyebekre, hanem valamilyen módon munkát kellett vállalnia. Hát először segédmunkás volt, egy akkor még működtethető családi vállalkozásban, sógornőjének egy ilyen vegyészeti kisműhelyében, gyakorlatilag kifutó fiúként dolgozott, utána műszaki rajzoló lett, ugye ez már előrépés volt, ahol azért napi 12-14 órán át kellett az akkori időkben az erőltetett iparfejlesztés meg építkezések keretében rajzolnia különböző műszaki formációkat, ami ez festőművészként nem sok affinitása volt, tehát meg kellett tanulnia ezt a szakmát is. Ez így tartott 1953-ig, és akkor került a Műszaki Egyetemen az építészkaron a rajzi tanszékre, röviden mindenki így hívta. Ez valamelyes lehetőséget adott neki arra, hogy fessen is, de hát azért ez nem ugyanaz, mint egy főállású művészpálya. Ráadásul ugye jött 56, aminek az egyik bázisa éppen a műegyetem volt, és a rendelkezésünkre álló ismeretek szerint a forradalom első plakátja a rajzi tanszéken készült. Igaz, hogy nem apám, hanem az egyik legkedvesebb barátja, kollégája készítette, de hát apámnak is megvolt ebben a történetben a maga sajátos helye, Jellemző módon az egyik legkritikusabb napon, és ez számomra egy fantasztikus és megrendítő élmény volt, a Calvin téren várta a barátait, hogy majd együtt mennek át az egyetemre, és akkor ott majd lesz, ami lesz. Na most a megrendítés az volt ezen a téren, hogy egy televíziós filmben láttam egy vágóképet, amire az volt a reflexem, hát csak pár másodpercig mutatnak egy vágóképet, hogy az apám látható a képen. A kép egyébként a Calvin teret a Kecskeméti utca felől nézve ábrázolja. Egy amatőr fotós az Üllői út felől érkező tankokat fotózta, és ebbe a képbe véletlenül oldalról belép egy az akkor időknek megfelelően balonkabátos alak. Merő véletlenségből sikerült a fortepánon megtalálnom a képet, ez is egy kész csoda, és valóban apám volt, de hát miután várta a barátai, akivel megbeszélte a találkozást, az egyik nem tudott bejönni, mert valamelyik külvárosban lakott, a másikat pedig a felesége egyszerűen bezárta a lakásba, úgyhogy a nagy találkozásból az lett, hogy egyedül ment át a tanszékre, ahol Mariász házados már kiosztotta a fegyvereket, úgyhogy már üres volt jófármán az egyetem, és ő egy gyárilag még a gépzsírral korrózió védett valami szerszámhoz jutott, amit 2-3 órán át próbált valahogy kiszabadítani ebből a katyvaszból, ugye egy ilyen rákent védőzsír, az nagyon masszívan oda tud kötni, és még oldószerrel sem nagyon távolítható el, de hát nem volt oldószer. Így került el aztán a körtérre, híres körtéri ellenállás részére, ahol szerencsésen egy olyan zugba került, ahol aztán még nagyobb szerencséjére nem onnan jöttek az oroszok, úgyhogy a puskát nem sütötte el, hiába volt kipucolva. Azért ennek volt híre, és ez az egyetemi pályáját különösebben nem serkentette a továbbiakban. És itt megint egy korra jellemző anekdota, hogy miután a bátyja is a műegyetemen dolgozott, mint vegyész, az pedig disszidált, kimentek családostul Svájcba, ezek után a felderítő ávósok, ezek értelemszerűen úgy gondolták, hogy aki kompromittálta magát a forradalomban, az ment el. Tehát apámat nem vegzálták, nem piszkálták, de aztán 1958-ban mégiscsak megjelent a műegyeteme történtekről egy sorozat az egyetem lapjában, és egyszer csak látja apám a saját nevét, mint a legkomolyabb felelősök egyikét. Hát el lehet képzelni, milyen lelki állapotot váltott ez ki. Nem csak benne, hanem a főnökében is, aki ugye ezek szerint 2 éven át egy utolsó gaz ellenforradalmát bújtatott a tanszékén. Elég az hozzá, hogy vagy 15 éven keresztül apám épp hogy a kötelező minimális béremeléseket megkapta, végül is festőművész diplomával, jogi doktorátussal, több idegen nyelv ismerette, a mindenkori szakmai minimálbérben részesült, ami azért a 3 gyerek nevelésében nem jelentett különösebben nagy kedvezményeket nekünk se gyerekként, de hát ezt természetesnek vettük, és örültünk, hogy nagyobb baj nem történt. Tehát nagyjából ez volt apám életútja, mert végülis a rajzi tanszékről ment nyugdíjba, amikor elérte az akkori nyugdíjkorhatár, tehát a 60 évet. Közben őt nagyon foglalkoztatták elméleti kérdések is. Ez részben össze is függött a tanítási gyakorlatával, mert azért valamilyen elméleti képzés is kellett a hallgatóknak adni, tehát tartott nekik elméleti előadásokat, le is írta ezeket, de nem nagyon foglalkozott azzal festőként, hogy ezeket az írásokat közreadja. De mikor nyugdíjba ment, akkor úgy érezte, hogy az egész együtt valamiféle tartalommá összeáll, és akkor majd egy évtizeden keresztül szinte megszállottan ezeket a résztanulmányokat egy angol nyelvű könyvben rakta össze. A napkiadó jóvoltából ez is megjelent, de hát természetes, hogy egy ilyen jellegű könyv az nem igazán alkalmas arra, hogy a világpiacon valami komolyabb változást keltsen, vagy érdeklődést keltsen. Úgyhogy bármilyen kitűnő dolgok is vannak benne, ezeknek különösebb hatásuk nem volt, és ezért gondoltam, ugye, és most térünk vissza a konkrét kötethez, vagy e-könyvhöz, hogy a meglévő magyar nyelvű előtanulmányokat megpróbáljam összerendezni egy valamennyire szerves egységbe. Nem az angol tanulmányt fordítani magyarra, annak különösebb értelmét nem láttam, de az, hogy ezek a résztanulmányok együtt mégis kiadhatnak egy koherens művet, abban reménykedtem. De hát ezért kezdtem hozzá. Ráadásul a műegyetemen volt egy olyan törökvés, hogy emblematikus oktatóikról jelentessenek meg könyveket. nem csak egy elméleti kiadványt lehetett összerakni, hanem egy életrajzot, személyes emlékezéseket, a festményei világát bemutató kötetet, amit, hát persze egy könyv akkor könyv, hogyha kézbe lehet venni, az e-könyv az máig nem ugyanaz, mint egy kinyomtatott sajtótermék, de legalább ennyi megvan, és talán egyszer lesz belőle papíralapú kiadvány is.
Azt gondolom, annál is inkább fontos lenne papíralapú kiadványban megjelentetni ezt az e-könyvet, mert a korszakról hiteles történeteket, valamint festőművész édesapja művészi hitvallásáról is olvashatunk. De láthatók családi fotók és egy válogatás is édesapja festményeiből, bemutatva azok témakörét, színvilágát. Gró János festőművész 1923-ban született, és 2007-ben hunyt el. Felesége, az ön édesanyja, G. Nagy Nóra, szintén festőművész volt. Sok fotón az édesapja festményein is látható a természet szeretete, vagy annak közelsége, Visegrád.
Tulajdonképpen a családunkban mindig nagyon erős volt a természet közelségének a vágya, budapesti lakosként, és ezt a szülei meg is teremtették, illetve tulajdonképpen az ő szüleik is. Nagyapám vette még a 30-as években a visegrádi kertet és házat. Apám első műterme is volt a tetőtérben. Aztán miután a szüleim Szigligeten kerültek össze, még mielőtt a szigligeti kastély az írók alkotóháza lett volna, azt megelőzően 3-4 évvel még a festőnövendékek művésztelepének a helye volt ez. És hát akkor annyira beleszerettek Szigligetbe, hogy ott vettek egy kis telket, egy kukoricás darabot, és arra aztán került egy kis toldott-foldott faház. Ott töltöttük a nyarainkat, tulajdonképpen Visegrádon nem is annyira voltunk, csak jóval e ház elkészülte előtt, és aztán, amikor szüleim nyugdíjba mentek, akkor ők a visegrádi házba költöztek, mert az 2 órán belül elérhető budapesti Szigligetről, ehhez akkor 4-4,5 óra kellett. Úgyhogy ez a közelség volt az, ami őket Visegrádon telepítette le, és amikor nyugdíjba mentem, én is oda költöztem. Amúgy is nagyon kedves volt a szívemnek, jártam is ott egy fél évet iskolába, az volt életem talán legszebb fél éve, és ez a természet közelség volt számomra fontos. Az, hogy egy ilyen épületben, amelyikben mindig csak a különböző levelezések, könyvek, bútorok, ez az került, hogy ez milyen módon rétegződtek egymásra a családtörténet korszakai, az egy külön érdekesség, mert valahogy mindig minden ott kötött ki, de hát nem csak a szűkebb családból, hanem máshonnan is kerültek oda, menekített, aztán véletlenül ott felejtődött tárgyak, mert amikor az egyik nagybátyámat, akit a Mincenti perrel kapcsolatban, egyik kapcsolt perben ítéltek el vagyonelkobzásra, meg kitelepítették, akkor egy csomó holmiát ő is Visegrádra mentette, Esztergomból, mert ugye az volt közel. De hát voltak olyan ismerettségek is, akik időlegesen ott helyeztek el tárgyakat. Nagybátyámnak kollégája volt fényképészként a Természettudományi Múzeum fotótárában, Széchenyi Zsigmond, és így a Széchenyi családnak egyik ága is menekített oda egy csomó tárgyat, amit szerencsésen aztán el is vittek. És amikor a budapesti lakásukat kibombázták, akkor se volt onnan, ami megmaradt, hova vinni. A Gárdonyi szobornál volt ez a ház. Tehát onnan is vittek valamit, ami megmaradt, képeket, leveleket, ezt, azt, amazt. És mind aztán Visegrádon gyűltek össze. Úgyhogy rengeteg történelmi hordalék gyűlt föl. Ezeknek a rendezése fölmérhetetlenül időigényes feladat lenne. Apám is próbálkozott vele valamennyit, én is próbálkozom, de hát ez azt jelenti, hogy az ember végül is a 20. századi magyar történelemmel találkozik. Ez egy hallatlan, izgalmas és szép dolog, és akkor is megragadó, és akkor is mondjam, szakmai munka is, hogyha történetesen a saját családomról van szó. De hát azok, akiknek csak hírét hallottam, akiknek csak a leveleit látom, azok akkor is a történelemben éltek, hogyha az én fölmenőim voltak, és bennem is folytatódik az ő életük. Tehát bizonyos mértékig ilyenkor úgy érzem, mint hogyha mondjuk 140 éves lennék.
Hadd idézem most a Művész és a téma képek válogatott írások című kötetből Balogh Balázs visszaemlékezésének egy mondatát az ön édesapjáról. Idézem. Gróh János a szabadság fogalmát nem korlátozta a művészetre. Sokkal tágabban, a szó hagyományos értelmében teljes körű emberi és nemzeti értéknek és jognak tekintette. Idézet vége. Ez a szabadságvágy hogyan érződött az önök családi életében?
Hát erre nagyon egyszerű válaszolni. Mi tulajdonképpen a magunk körében mindig abszolút szabadok voltunk. Én a személyemmel lebontva egyszer ezt úgy fogalmaztam meg, hogy a bőrömön kívül lehetett szocializmus, de a bőrömön belül nem volt. Családi értelemben is, hogy a családi körben soha nem volt semmi probléma azzal, hogy ne lennénk szabadok, az egy másik dolog volt. Mondjuk leginkább ahhoz tudom hasonlítani, mint amikor valaki rossz a hasonlat különben, de egy bizonyos szempontból mégiscsak ez jut eszembe, hogy ha az ember elmegy egy orvoshoz, ott olyan vizsgálatok következnek, amik civilben elképzelhetetlenek. Tehát akár a személyre mérzése, mindent, tulajdonképpen egy orvosi vizsgálat mérhetetlenül megalázó. És mégis az ember lelkét érintetlenül hagyja. Alapesetben természetesen. Tehát, hogy az a fajta megalázás nem vele történik. Hát ugyanígy a szocializmusnak a különböző gaztettei sem velünk történtek, mert a családunk lelkületét és a belső életünket nem érintették. Ez persze szerencse kell, hogy valakit ne vigyenek el börtönbe közvetlenül, vagy ne legyen ez meg az, tehát hogy ne legyen kitéve olyan atrocitásoknak, amik ezt a, ahogy ma mondják, buborékot kipukkasztják. De mi ezen a magunk buborékján belül teljes szabadságban tudtunk élni, majd hogy nem idilli módon. Ha úgy tetszik, az, hogy mi mindenre nem jutott pénz, az nem volt érdekes. Mert ennivalónk volt, lakóhelyünk volt, a gyerekek, én a bátyám kinőtt ruháit hordtattam, de mindig került valami, amivel megvoltunk. Ragyogóan el voltunk, hát nem futott a fizetésből csokoládéra, vagy nem tudom mire. Emlékszem, hogy mi volt a desszert. Ugye a kertben voltak diófák, a kertben voltak szilvafák, kőkeményre főzött szilvalekvár, sikerült összeragasztani két diót. Hát van ennél mai szemmel nézve a bio gondolkodásnál, meg egyébnél természetesebb és egészségesebb desszert? Nincsen. Hozzáteszem, hogy és ma már drágább se nagyon, tehát nagyon jól meg lehetett lenni. Ugyanezt elsorolhatnám máshogy is, hogy mi minden nem volt. Tehát, hogy mire nem futotta, és hogy milyen ma abszolút természetesen kielégíthető vágyakról kellett lemondani egy gyereknek, vagy egy szülőnek. Tehát el lehet sorolni azt is, hogy a munkahelyi hátráltatás az is milyen sértő és bántó volt, de azt hiszem, hogy sokkal szerencsésebb, ha nem sérelmi alapon nézzük ezt, hanem onnan, hogy lehetett ezt a világot emberi módon megélni. Egy másik példa az nem a visegrádi házhoz, és nem az apai nagyszüleimhez kötődik, hanem az anyaihoz, akiknek volt egy öröklött, csodálatos házuk, gyönyörűen berendezve, tényleg ilyen nagypolgári szinten, és hát ez porrá égett a háborúban. A különböző porcelánok összetörtek, ezüstét elvitték az oroszok, egy halkés reprezentálja az akkori berendezkedést, és hasonlók történtek. Én a nagyszüleimtől soha nem hallottam erre vonatkozóan egy rossz szót. Az, hogy mi minden veszett oda. Egyébként nyilván muzeális értékek is, tehát nem akármi, pusztult el, de azt mondták, hogy végül is itt vagyunk, élünk, van fedél a fejünk fölött, meg vagyunk. Tehát, hogy a legnagyobb adomány innen nézve ez a szemlélet volt, ez a világlátás volt. Mondjuk apámnak volt egy sajátos filozófiája, ezt nem tudom, hogy a Balogh Balázs előszóban idézi-e. Ugye ebben az is különös, hogy Balogh Balázs évtizedeken át volt apám munkatársa. Egyébként eredetileg a bátyám osztálytársa volt, úgyhogy innen a családi ismeretség. Ugye egy másik generáció volt, másik generáció, mint apám. Miután ők egy munkahelyen voltak, hát a munkatársaival az ember több időt tölt általában, mint a családjával. Úgyhogy bizonyos történeteket én nem apámtól hallottam, amiket ő el tudott mondani, hanem Balázstól hallottam. Apám egy ilyen kicsit sztoikus filozófiával nézte a világot, és a különböző szörnyűségeit is. Úgyhogy amikor az ifjú titán Balázs az életkorának megfelelően mérhetetlenül föl tudott háborodni bizonyos disznóságokon, akkor apám ezt mondta neki, hogy és te ezen csodálkozol? Hát ebben éppen az az édes, hogy mindig így történik. Mit kell ezen meglepődni? Hát persze, a pénzéség, a hatalomérség, stb. Az mindig erősebb motiváció, mint az erkölcsi, meg a szellemi kiválóság keresése, mert az úgyis csak hiúság, de ezek megfogható dolgok. Úgyhogy éppen ez az édes, ezt idézi nekem mindig Balázs, ezt apám otthon sose mondta, mert nem voltunk olyan szituációban, hogy ezekről a dolgokról konkrét, ugye a tanszéken, meg az építészi küzdelmekben is részesüljünk. Világos, hogy nem hozta ezeket a gondokat haza. Ezt ők ott megtárgyalták nekünk. Nekem egészen más kérdések maradtak apámmal megbeszélni valók. Tényleg elsősorban szellemi, művészi, irodalmi, festészeti, teoretikus kérdések, úgyhogy nagyon jól el tudtunk erről beszélgetni. Egyfelől, hogy mondjam, igazi értelmiségi beszélgetéseket is folytathattunk. Másrészt hát a természet iránti elkötelezettségünk, meg a közös horgászatok, ideértve az orvforgászatokat is, azok is egy olyan szövetséget teremtettek köztünk, meg a különböző emberekhez való kötődésünk is, a családi történetek, amiket nem nagyon mesélt, de azért 20-25 év alatt egész szép legendáriumot ki tudtam gyűjteni az ő véletlenül elejtett megjegyzéseiből.
Azt gondolom, a tisztelet és a szeretet jele. Ugyanakkor nagy felelősség is, hogy ön az édesapja kéziratban maradt tanulmányait, írásait szerkesztett formában közreadja. Engedje meg végül egy személyes kérdést. Melyik emlékét idézné fel édesapjáról a műsorunkat hallgatók számára, vagy melyik a legkedvesebb emléke?
Erre nehéz válaszolni, mert van egy pár. Bőven van egy pár. Nem tudom azt mondani, hogy van legkedvesebb. Mindegyik kedves. És mindegyik máshogy kedves. Egyrészt kitűnő humora volt, nagyon színes egyéniség volt, sok minden érdekelt. Tehát egy olyan családból származott, hogy az édesapja a minőségi magyar vegyészképzés egyik megalapítója volt. Tehát ennek kapcsán olyan emberekkel is találkozhatott apám, akikkel kevesen a magyar társadalomból, vagy akár a szakmából. Az emlékeim közül egyet emelek ki, úgy inkább ötletszerűen. Olyan 4-5 éves lehettem, és Szigligeten mentünk fel az erdőbe, ahol volt egy olyan a romantikus festészetet idéző cigánytábor, ahol később egy úttörőtábor, most egy ifjúsági tábor keletkezett, és apám rögtön szóba elegyedett ott a cigányokkal. Olyan természetes módon fogadták, hogy az nekem minta maradt. Közben elmagyarázta, hogy most már kék a kökény, és az akkor lesz igazán ehető, ha majd megcsípi a dér. Ilyen történet van még jó tucat, de most hirtelen ez jutott elsőként eszembe.
Kedves hallgatóink, Gró Gáspár irodalomtörténésszel, az általa szerkesztett Gró János, a művész és a téma képek válogatott írások című, a Napkiadó gondozásában megjelent elkönyv kapcsán beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a halálról. A adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
Szent Benedek regulájában olvashatjuk, amit ajánlok egyébként mindenkinek olvasásra, mert amilyen regulát írt ő a rendtársainak, az lehet nekünk is bizonyos szempontból életvezetőnk, természetesen mi nem vagyunk szerzetesek, de nagyon hasznos számunkra is, talán az egyik legkiegyensúlyozottabb regula, ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Ebben mondja, írja le, hogy minden nap emlékezz a halálodra, hogy bölcsen élj, ez a memento mori, emlékezz a halálodra, minden nap. Ne féljünk elmélkedni és gondolni a halálra minden nap. Magam tapasztalatából mondom, hogy nem elszomorít engem ez a gondolat, mert minden nap gondolok a halálomra, és minden nap készülök is, és minden este megköszönöm az Úrnak, hogy még élhetek. Sőt, azt is meg szoktam köszönni, hogy Uram, köszönöm, hogy nem vagyok még a pokolban, hogy élhetek, és jót tehetek, és még azt lehetőséget, mert bizony bűneink miatt sokszor még a pokol sem lenne elég büntetés. De az Isten irgalmas, és lehetőséget ad nekünk, hogy úgy éljünk, hogy a mennyországot érdemeljük ki. Vannak szerzetes rendek, most hirtelen nem tudom, talán valamelyik remete rendnél van az, hogy így köszönnek egymásnak, hogy memento mori, emlékezz a halálodra, hogy bölcsen élj. Tehát azt mondja Szent Benedek, hogy ha bölcsen akarsz élni, akkor emlékezz a halálodra minden nap. Fordítva is igaz, ha minden nap emlékezek a halálomra, akkor abból egy bölcs élet fakad. Mert ha nekem eszembe jut, hogy egyszer meg kell halnom, és ez minden nap eszembe jut, és hogy ítélet alá kerülök, akkor bizony nagyon meggondolom, hogy mit teszek, vagy mit nem teszek. Ha erre nem gondolok, eszembe se jut, és nem is akarok hallani róla, meg gondolni se rá, akkor bizony nagyon könnyen úgy él az ember, ahogy csak akar. És azt teszi, amit akar, és nem azt, amit az Isten akar. Nagyon bölcs dolog egy-egy döntés előtt gondolni a halálomra. Hogyha most a döntésem után meg kéne halnom, akkor is így döntenék? És hogyha valaki ezt gyakorlattá teszi, akkor bizony nagyon sok rossz döntéstől és nagyon sok bűntől megóvja az életét. És magát az életét óvja meg az örök haláltól. Erre rímel Kempis Tamásnak is a gondolata a Krisztus követéséből. Ó, milyen bölcs az az ember, aki úgy él, mintha minden nap az utolsó lenne. Milyen bölcs az az ember, aki úgy él, mintha minden nap az utolsó napja lenne. Ő bölcsnek nevezi ezt az embert. De Szent Benedek is bölcsnek nevezte azt az embert, aki minden nap gondol a halálára, és felkészül a halálára. Míg a nagyszüleimtől gyakran hallottam ezt a mondatot, és azt hiszem fontos is, hogy nem ígérte meg nekünk senki a holnapi napot. Nem tudhatjuk, hogy holnap élünk-e még. Ezért ma és minden nap úgy kell élnünk, minthogyha az utolsó napunk lenne, és hogy bátran megállhassunk majd az Isten színe előtt. Tiszta lelkiismerettel, a lelkünket tisztán tartva a gyónás által, Szent Eukarisztia, az oltári szentség gyakori vétele által, növekedve a hitben, szeretetben, reményben, növekedve Istenben, haladva az életszentség útján, bátran odállhassak Isten elé. Uram, itt vagyok, ami emberileg lehetséges volt, megtettem, igyekeztem együttműködni a kegyelemmel, amit nekem adtál, együttműködni veled, és most itt állok előtted, és örökké veled akarok lenni az örök boldogságban. Aztán még Szent Cipriántól hallgassuk meg ezt az idézetet. Az örök boldogságba való átköltözést ne sírassátok, hanem vágyjátok. Ő a halálra ezt mondja, hogy az örök boldogságba való átköltözés. Tehát egy átmenetnek mondja ezt, és valóban az is, így mondjuk egy ajtó, egy kapu, egy átköltözésnek, amire azt mondja, hogy ne sírassátok ezt az átköltözést, hanem vágyjatok rá. Átköltözni az Istenhez, átköltözni a mennyországba, az örök életbe. Most előveszem a katolikus egyház katekizmusát, és az alapján folytassuk tovább elmélkedésünket. Hogyan jött a halál a világba? Így ír a katekizmus. Az eredeti igazságnak köszönhető összhang megromlott, megtört, a lélek szellemi képességeinek uralma a test fölött, a férfi és a nő közötti egységben feszültségek támadtak, a kapcsolataikat az ösztönösség és az uralomvágy határozta meg. A teremtéssel való összhang is összetört. A látható teremtés idegen és ellenséges lett. Az ember miatt a teremtés a romlás rabszolgaságába süllyedt. Végül valóság lett az a következmény is, amit az engedetlenség esetére Isten kifejezetten kilátásba helyezett. Az ember visszatér a porba, melyből vétetett. Az emberiség történelmébe belép a halál. A Szentírás bemutatja ennek az első engedetlenségnek tragikus következményeit. Ádám és Éva azonnal elveszítették az eredeti szentséget. Féltek Istentől, akiről egy olyan Isten torz képét alkották maguknak, aki féltékeny a maga előjogaira. Az eredeti bűn, az engedetlenségnek a következménye, az egyik következménye az lett, hogy az ember elkezdett félni az Istentől. Elbújtak, elrejtőztek. És ez átöröklődött, ez a félelem ránk is, és bizony van, aki fél az Istentől, fél a haláltól, mert úgy tudja azt, hogy az Istennel kell majd találkozni. Színről színre látom, előtte állok, nem bújhatok el. És a halálfélelemnek ez is egy összetevője, hogy a halállal megszűnik ez a föld életem, és Isten előtt állok. És ennek a félelemnek az ellenszere a bizalom. Jézusom, bízom benned. Jézusom, bízom benned. Jézusom, bízom benned. Az első bűn után a bűn valóságos inváziója tölti be a világot. A Káin által Ábel ellen elkövetett testvérgyilkosság, általános korrupció a bűn következtében, a bűn Izrael történetében is gyakran megnyilvánul, főként, mint a szövetség Istene elleni hűtlenség és Mózes törvényének megszegése, s még a krisztusi megváltás után is a keresztények között sokféleképpen nyilvánul meg a bűn. A Szentírás és az egyház hagyománya állandóan emlékeztet a bűn jelenlétére és egyetemességére az emberi történelemben. A bűn miatt jött a világba a halál. A bűn hozománya a halál. Ádám bűnében minden ember bele van foglalva. Szent Pál ezt mondja, egy ember engedetlenség által bűnössé váltak sokan. A Rómaiakhoz írt levélben írja ezt. Azaz minden ember, tehát nem csak sokan, hanem minden ember. Amint tehát egy ember által lépett a világba a bűn, majd a bűn folyamányaként a halál, és így a halál minden ember osztályrésze lett, mert mindnyáján bűnbe estek. A bűn és a halál egyetemes voltát állítja szembe az apostol a Krisztusban való üdvösség egyetemességével. Amint tehát egynek vétke minden emberre kárhozatot hozott, úgy egynek, Krisztusnak igazsága az élet megigazulását. Különbséget kell tennünk bizonyos szempontból a halál és az örök halál között. A halálos bűnben halunk meg anélkül, hogy azt megbánnánk, hogy Isten irgalmas szeretetét befogadtuk volna, akkor saját szabad választásunk révén tőle örökre elválasztottak maradunk. Ezt az Isten és a szentek közösségéből való végleges önkizárás állapotát nevezzük pokolnak, vagyis örök halálnak. Ezt minden igyekezetünkkel el kell kerülnünk. És ugye azt mondja a katekizmus, hogy ha halálos bűnben halunk meg, és nem bánjuk meg halálunk előtt a bűnünket, vagy pedig nem fogadjuk be Isten irgalmas szeretetét, akkor jön a kárhozat, vagyis az örök halál. Igyekezzünk a lelkünket mindig tisztán tartani, rendszeres gyónással, akár havi gyónással is, mert a Szent Gyónás, a bűnbánat szentsége csodálatos ajándék az Istentől. Ugyanis ebben a szentségben, vagyis a gyónásban a bűnös, átadva magát Isten irgalmas ítéletének, bizonyos módon elővételezze az ítéletet, amely a földi élet végén következik be. Ugyanis most ebben az életben kapjuk a választás lehetőségét az élet és a halál között, és csak a megtérés útján léphetünk be a mennyek országába, ahonnan a súlyos bűn kizár. A bűnös, a bűnbánat és a hit által megtérve Krisztushoz átmegy a halálból az életbe, és nem megy ítéletre.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a halálról szóló emelkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!